Jó estét kívánok! Bazsányi Sándor vagyok. Irodalmár, irodalommal azon belül, ha csak tehetem, jó irodalommal, vagy még jobb irodalommal szeretek foglalkozni. Térei János barátom költészete és drámai teljesítménye, egyáltalán az irodalomban való jelenléte egy nagyon fontos, jelentős adománya volt a 90-es évektől kezdve egészen 2019-ig ennek a magyar irodalomnak, és most néhány szóban bevezetném mindazt, ami ma elhangzik, ezt a térei estet. Jeges Bihartól Zöld Özönig. Térei János útja. Élni annyi, mint teret veszíteni. Ezt a csorán mondatot választotta a létezés sűrű teréből őrjítő hirtelenséggel elszólított barátom 2010-ben megjelent versesregénye a Protokoll mottójául. Ehhez képest 12 évvel korábban a Térerő címet adta 5. verses kötetének. Igaz, 1991-es nyitó kötetének borítóján meg ez a térvesztést, térben való elveszést sugalló kifejezés állt, szétszóratás. De miután, az Áróciklus címével szólva, szétszóratás után második kötetében megtalálta a természetes arrogancia hangját, hangzásterét, emlékezetes könyvtereket szentelt a Valóságos Varsó, ez egy kötetcím, és az 1945. februárjában porig rombolt Dresda várostereinek is. Majd 2003-as válogatás kötete címének ígérete szerint a nyelvileg újrateremtett szászországi város térképészeti megjelöléseivel végigkövette a cím Szónya útját a Szaxónia mozitól a Pirnai térig. Mindeközben verses regényeiben és színdarabjaiban felmérte az ezredforduló Budapestjét. Először inkább Pestet, azután egyre inkább Budát. Feltárvannak történeti mérétegeit, amelyeknek felületi álcamondata lehetne az Asztali Zene című társalgási színmű Márai Sándortól vett mottója. Budán lakni világnézet. Mármint nem az önelégültség, hanem az önvizsgálat értelmében vett világnézet, vagyis engesztelhetetlen pontosságú ország, világ és embertapasztalat. Ahogyan azt a városmajor egyik őslakos írója, a Schwab-hegyre költözött téreivel emlékezetpolitikai és poétikai, emlékezéspoétikai párbeszédbe lépő Zoltán Gábor is gondolja. És ugyanezt a szemtelen költői történelemfilozófiát és antropológiát kapjuk epikai formában a világháború Stalingrádról, 2001 Paulus, a dráma műfai övezetében pedig a disztópikusan nibelungizált Wormsról, 2004 a Nibelung lakópark. Vagy éppen az 1956-os forradalom köztársaságtéri bestiális mélypontjáról, a Pap Andrással közösen írt kazamatákban. És közben a költészeti fősodorban a természetes arrogancia, ugye ez a második kötetének a címe, átment először Ultrába, kötetcím, majd azután Molba, ez is egy kötetcím volt. Hogy egymás mellé állítsam az emlékezetes 2006-os és 2013-as lirakötetek címeit. És hogy végül szomorú elismeréssel említsem posztumusz verseskönyvének és önéletírásának egyfelől Ibsen Norvégiájába, másfelől a szerző gyerek és fiatalkorának Debrecenjébe kalauzoló címeit. Egyfelől nagy tervekkel jöttem Rosmersholmba, másfelől Boldogház, Két Malom utca, egy cívis vallomásai. Ezen az estén végigkövethetjük a költői alapszerkezetű, ugyanakkor több irodalmi műnemben és műfajban is megnyilvánuló nyelvi térerő érvényesülését. A térerő egy kötetcím. Az iróniát mindig pátosszal hevítő, a pátoszt rendszerint iróniával fékező, vagyis tényleg összetett retorikus méltósággal kidolgozott tértermelés és térfoglalás működését. Mégpedig, bocsásson meg érte 2019 nyomorult nyarán eltávozott költőbarátom, egy rendhagyó, mivel különböző térei szövegekből merészen összeolózott hamis regényben. Eklektikusan lírai elbeszélés szerkezetben. A topográfiai nevelődési regény hőse, illetve hősei, a költő Térei János és az ő, hadd mondjam most léhán így, alakmásai. A Debrecenből Budapestre szakadt Nagy Jeremiás, a Jeremiása vagy Isten hidege című disztópikus misztériumjátékból, az újlipótvárosi freestyler Pál a rafináltan rétegezett anyegin parafrázisból, a Paulusból, valamint a karrierépítés és a szerelmi bonyodalmak Frederik Morói keresztjére szegezett külügyminisztériumi középvezető, Simon Weitel Pilinszkitől elnézést ezért a ocska metaforáért, mármint a Frederik Morói keresztjére szegezett külügyminisztériumi középvezető, Mátrai Ágoston a második verses regényből, a protokollból. Térei még az olyan elkoptatott és kiüresített metaforáknak is saját jelentést tudott adni, mint amilyen a néhányszor önmagára, önmaga helyzete értékelésére vonatkoztatott hídember kifejezés. Amikor ezt az összetett szót használta, többnyire interjú helyzetekben, sosem valamely idült szerepkényszer jegyében tette, hanem abban az analitikusan retorikus értelemben, ahogyan például Adi beszélt a kelet és nyugat között ingázó kompországról, a miénkről, ugye. És akkor már hadd idézem a kompország poétájának örökségét felelősen felmérő, ráadásul a nem kevésbé felelősen gondolkodó és fogalmazó Téreivel erős hatáskapcsolatban álló Kemény Istvánt is, aki nem javalja a korhadó kompország fullasztó légkörében kesergő vagy dülleszkedő handabandázást, hanem inkább szomorúan elkötelezett, idézem, pillantást vett a parton korhadó kompországra, a hídról. Mint a teljes körű pusztítás józan túlélőjét alakító Térei Drezdára vetett, idézem, kanalettói pillantása, amely már szemtelenül leszámolt a romtalanító, idézem a kifejezését, nosztalgiás, naív voluntarizmusával. Legyen bármi csábító az éppen hatályos, idézem, pazar hamisítvány szirén ajánlata. Ne féljünk kimondani. Térei visszaadta nekünk a távlatos és elfogadó pillantásra alkalmas híd metaforáját. A híd nála a nyitottság helye, amelyen mind közönségesen közlekedni lehet. Debrecenből Budapestre és vissza. Pestről Budára és vissza. A Balaton déli partjáról az északira és vissza. Magyarországról a nagyvilágba és vissza. Jelenből a múltba és vissza. Magánvilágból a közéleti hazafiságba és vissza. Küzdelmes önnevelődési regényből a családi idillbe és vissza. Az átkelés Budapesten és más fontos könyvek szerzője poétikai hidat vert mindazon tájékok, témák és értékek, továbbá hitek és tévhitek, igazságok és részigazságok közé, amelyek párhuzamos létezésével a hétköznapokban, akár személyes, akár közéleti síkon, többnyire nem boldogulunk. Ez volna az ő szépírói teljesítményének a járulékos haszna. Mert hogy az életmű elsődleges adományának azt a nagyívű útirajzot tekinthetjük, amelynek hőse a maga összetéveszthetetlen ritmusával eljutott az értől az óceánig. A korai művek vegytiszta érdességétől az utolsó másfél évtized sebekkel karistolt bensőségességéig. Az alanyi költő önmitizáló akcionizmusától a mások iránti elkötelezettség, képmutatás és sallangmentes megszólaltatásáig. Vagy, hogy immár átadjam a teret a mai este nevelődési hamis regényének, az érzékeny lelkek ridegtartásáról híres Debrecenből a magánéleti boldogsággal kecsegtető hármas határhegy zöld özönéig. És akkor következzék maga a műsor.
A kőomlások és a vízmosások, a hegyi kerékpárok vájta árok, és szeptember túlságos napsütése. Viruljon négy irányban zöld özön, és gyűjjön össze minden, ami csak használható a halál ellenében. A hegyre menet galagonya szúrjon, s a csúcson feketéllő bodza nőjön, s mellette ifjú savanyú szeder, ujjai közt hibátlan hárslevél, recés szélű, haragzöld, földre ejti.
A fiatal magyar popzenére. Barátaim, e büszke beatvitorlás csupán Szörényi Bróditól bitorlás. Elkötött, lomha, ódonillatú jakt. Könyörgöm, hallhatnánk valami újat. Értitek, lantosok? Valami újat.
Ajus, rossz hír az erdőn inneni vidékről. Széthullott a rátarti nagy család. Bár vérükből való vagyok, siratni nem fogom e dicstelen kompániát. Méltó cinkos héján a lomha várost mindig egyedül futottam át. Rontást kívántam Péter fiára, s a nagy erdőre nyákos éjszakát. Kivándoroltam és nevet cseréltem. Rokoni szempár többé nem vigyáz. Patkány cikáz jusson morzsái közt, ebek harmincadján a régi ház. A csonka templom íme csontfehér lett, de boros fejjel is fölismerem. Látjátok-e? Itt sótlan minden élet. Rozsdás porták kertjében gyomterem. Jelen vagyok háztartásitokban, háztáji démon, konyhátokban lebzselek, citáltok és gyakorta emlegettek, idegenben szereztem nagy nevet. Pajzán képpel a képernyőn vigyorgok, az éj éterben duruzsolok, vagy üzenek a helyi harsonában, civis bátyuskák, civis kishugok. Szállítót menesztek, szedje össze kallódó ingóságaim. Könyvtáram új fészekbe egyesítem, tőletek 100 mérföldre véreim. S hozzátok vendégségbe egy jövendő őszön oldalomon arámmal érkezem, mint gyámolító családfő. S homlokotokra helyezem, hűs kezem.
Debrecen, Jeremiás, avagy Isten hidege.
A semmihez képest ez is nagy utca. A vaskohó gyomrához képest hűvös is van. A hortobágy szívéhez képest ez is árnyék. A klímát szeretem. Tiszta szívemből szeretem, mégsem könnyű ilyenkor megmaradni az utcán. Debrecenbe érkezni mindig olyan, mint kiüzetés után visszaszökni a paradicsomba. Pedig egy igazán bonyolult város, és Debrecenből kivonulni mindig olyan, mint egy kisebb fölszabadulás. Megfekszi a gyomrom, nem fog a hely. Én mégis visszajöttem a tilalomfáimhoz, a hajdú regulákhoz. Oda van a kedvem már is. Látom az utcát, ahol 5 évesen örjöntünk. Addig jó, amíg perzsel a kánikula. Ameddig butít ez a hőségterror. A semmihez képest ez is egy város, amelyben az élet, mint egy türelemmel tűrt hosszú betegség, éppen olyan volt azelőtt. Most vajon milyen?
Mint egy türelemmel tűrt hosszú betegség a gyógyulás nélkül. A tegnapi újság torokszorító, mennyire nem mond semmit. Egynapos, és teljesen halott. Ritkán vagy itthon. Látsz valami változást?
Semmit. A világon semmit. Nem, rosszul mondom. Minden mást. Rosszul mondom. Tágasabban ugyanaz. Itt aztán könnyű eltévedni, mondta az apám. És igaza volt. Jobbról falu, balról falu, egyetlen táj. Egyféle téglából készült mindegyik ház. Unalomból. Egyetlen matéria minden. Sátortetők és kutyaugatás. Itt kellett volna maradnom. Igen. Itt kellett volna maradnom örökre.
Ugyan már. Hát 3 napot sem bírsz ki egyfolytában. Azelőtt annyira szerettél hétvégére hazajönni, fiam. Most meg ez az idegbeteg rohanás.
Itt mindig csordultig feltöltődöm. Feltöltődöm és lemerülök.
Azelőtt imádtad, amit főztem. Mostanában ott hagyod a tányérom. Csak a szemed kívánja, igaz?
Csordultig feltöltődöm szeretettel. Feltöltődöm minden egyéb limlommal. Mindig megsínlem a hazajövetelt. Túl sok szívdobogással jár ez a környék. 3 nap Debrecen untig elég. A lakosság nem a szívem csücske. Leszívják az energiáimat.
Veres templom.
A veres templom behavazva olyan, mint egy képeslap a Calvin Édenről. Trolibusz jön a Hajnal utca felől. A civil csizmák alatt hóropog.
Jönnek a szép arcélű, ez is talán tékű szálegyenes derekú öregek. Nincs mindegyik deres aggastyám mellett egy angyal, aki ápolná a választottját, vagy egy másik angyal, ám a fekete, aki juhonként átsegítené kíméletesen a túlpartra anyáját. Minek köszönhetjük a szerencsét?
Őszintén szóval nem tudom. Egyszer valódi hóviharba keveredtem a Mélius püspök nevét viselő téren. Egy márvány amforába kapaszkodtam a templom kert peremén, ne döntsön földre a szél. Voltak keménytelek, s az alföld jégvermét, legszebbik jégszekrényét úgy hívták Debrecen.
Színültig feltöltött jégszekrény.
Te milyennek láttál?
Durcás gyereknek láttalak, aki azt visítja, én ezt nem csinálom, nekem ez nem tetszik. Úgy bizony, úgy.
Pedig csak várakozással teljes voltam. Régen, 50 évvel ezelőtt, akár egy vasárnapi szavazókör, olyan volt a város, és nem csak vasárnap. Várakozással teljes, izgatott. Akik látták, mindannyian leadták voksukat a szebb jövőre. Slambuc főző, pacal zabáló civisek. Hat láb mélyen mind e civisek. Soványabb unokáik otthon a nyáron az Alföld gőzfürdője. Debrecen. Csupa tavaszi derű, csupa óriás nyár, és csupa november végi szomorúság.
Túlzott intimitás. Mindenki túl közel van a másikhoz. A tálalóról egy pohár lebillen, és meghallja minden szomszéd a csörömpölést. Ha elindul a fűnyíród, vagy az autód, a gyereket fölsír, rögtön tudja az utca. Mégis Metropolis a legcsaládiasabb.
Még azt mondják rá ingerszegény környezet?
Dehogyis.
Mély áram, zúgó erdő volt azelőtt is. Fölkelt a nap, derűre, borúra, és zöldelt az unalomjárvány által sújtott terület. Ígérlő táj volt, módjával vonzó. Elfekvő ispotály, gyászos égbolt alatt.
Mindez a múlti. Az unalomövezet a múlti. Hisz a fejlődés elképesztő.
Meg kell hagyni.
A relatív jólét immár abszolút.
Városháza.
A semmihez képest ez is nagy utca, de még mennyire utca, nagyon is utca. Piac. Ez a legjobb rendtartással bíró város. A civis ékszerdobozok sora. A civis vendéglők, helyehújázó eszemiszomokkal. Jó egészségükre a déli ebédet!
Részel egyik benne magának is!
A civis cukrászdák habcsókokkal, lúdlábbal, francia krémessel. Semmihez képest ez is nagy utca. Van benne templom, városháza, és van benne nagy szálló. Aranybika 5 egész csillaggal. És vannak benne otthonok is ezer számra.
Otthonnak hívjuk azt a nappalit, amelyben állt egy ritka szép almárium. A vitrínben a hervasztó nippek. Ómama terített az ezüsttel, s ha ugráltunk a vasaltány tetején, ránk szólt, gyerekik, ne diboljátok össze a hencsert! Ott állt egy tálaló, s a tálalón egy vészjósló barométer. Otthonnak hívtuk azt a házat, melyben valaha a karácsonyfa állt, és angyalhajba öltöztetve. Szép volt.
Szép. Szép! Szép, szeretetlen város. Rohamosan sötétedik.
Külső vásártér.
Phoenix Presszó. Az emeletesek közt az egyetlen földszintes hámlófaluház. Abból az időből, amikor a parasztelosztó állt itt, benzingőző sárga buszokkal. Látnod kéne, szabályosan állt odabent az idő. Kóstolnod kéne a füstjét, mert finom.
Mert? De mégis, milyen ez a Phoenix Espresso? Oda még sohasem tettem be a lábam. Nem is volt miért. De mégis milyen?
Espresszónak hívják, de valójában kocsma. Hát, kérlek szépen, hogyha életedben láttál olyat, hogy Csehszlovákia, ez az. Ha van koszos csehó, ez az. Ha van ételszak, de mit ételszak, ha nem ételt kínálnak. Ha van savanyú doh, kiszellőzhetetlen. Az itt van. Hogyha marad füstös hely a füstmentes földrészem, az itt van.
Kedves füstöd Debrecen.
Hol van már máshonnét az a füst, barátom? Kabátba ivódó áporodott bűz, a bőr alá szivárgó, tompa lebújszak, örökös kocsmaverejték, ragadós kocsmanyomor, a kevert pálinkák bűze, a szennyes odőr. Hogyha vannak nagyüzemi részegek, a késdobálást magas szinten űzők teljes létszámban itt lézengenek. Dagonyáznak a Főnixben kora reggeltől késő estig, támasztva a kilöttyent kannásbortól síkos pultot. Ha létezik nagyot halló, bambacsapos, infernálisan csilingelő játékgép, vidéki vurlicel, provinci finci slágerekkel, ha van zsíros párától ragadó csempe, ha van piszoáriszonyú, na, az itt van. Minimális báj egyrészt, maximális atmoszféra másfelől. Hogyha létezik ilyesmi, hogy aljanép, ha van latrok barlangja, az itt van. Hogyha vannak idült, savanyú alkoholisták, varacskos disznók, mind itt szórakoznak. Én undorodva imádom ezt a helyet, mert cefre szagú bánata van. Ha betérsz, csak is egy kör, azt annyi, beljebb nem erészkedj, mert életveszélyes. Ha?
Nem érdekel, nem vagyok kíváncsi. Ezzel már túl vagyunk, a fiatalságon, meg a pancsolt borokon.
Tócos kert, Margit tér.
Vérszagot kaptam ma reggel. Kíváncsi lettem, vajon hol vannak az egykori osztálytársak. A családom tört része, a szomszédok, a klubtársak, a polgárok, akiknek gyűrűjében sokat éltem, fél életemet. A Gedeon napi ünnepségek, a lillateák, ragyogó bálok. Akikkel egy időben konfirmáltunk, akikkel egy teremben ültetett a vakvéletlen, a dátum, a fátum, hol vannak ők? Ahogyan semmiségeknek szegődtem nyomába, úgy lettek maguk is semmivé. Avagy izmosabbak lettek apáiknál valahány életerős ivadék, hasznos utódok. Solus Christus, sola fide.
A hajdani dúcisták bárhová kerüljenek is, mint a szabott kőművesek, fölismerik egymást. És nem fizimiska alapján, valahogy a szellem. Lássuk, ki aludt-e a hajdani tűz a szemükben? Lett a banket óta a káros szenvedélyük? Ki az, akinek különös ismertetőjegye nincs?
Oh. Homo debreceniensis, ez milyen? Az egyik, mint a nyakas bivaj, a másik, mint egy graciőz gyöngytyúk, a harmadik akár egy vidám rackajuh. A negyedik, jól fésült áldozati bárány. Arcukon ugyanaz a tejbetök vigyor, de a lelkük mélye, az odvas lelkük, az átörökített gyötrelmük, ojjajajajaj, ugyanaz. Ha jobbra, ha balra fordul a kocka, ő rájuk mindig csak rájár a rúd. Az irtóztató debreceni lélek, a bigott szív, a nyakas test, ismered őket, a képzelt kötelesség rabjai, mondva csinált illemhívei, jaj, ragadós rokonok, ravazdi barátok, a képzeletükben kicsapongó műpuritánok, ezeknek megfelelni súlyos feladat. Ólom súlyokat rak rám a város.
Szeretetlen Margit. Margit arca szederjes volt, mint a november. Olyan nő, aki mellett fáznak. A jéghideg asszony főző zseni volt, és termékeny, dolgos anyácska. A jéghideg asszony mindegyik gyermeke jó formájú lett, bár lélekben torzó, összekaristolt szívű, csapott erkölcsű, vallástalan és ideges. Margit kékes bőre alatt hordozta a titkot. Boldog, csak az első szerelem lehet. Kivilágított korcsolya pálya, mesés hazaút. Kiléptek az árkádok alól, s két fele ment két szerető az esernyők oltalmában. A hoppon maradó kislányt más vette el. És Margit szült, csak szült, szeretetlen, a jobb híján embernek. 20 évvel később Margit kedvenc fia föllázadt apja a forró tehetetlenség ellen. Nos, egy fiával kivételezett szeretetlen Margit. A többit, a lányát is utálta. Később eltemette a jobb híján embert, aki a fáma szerint fázott neje mellett. Fázott a szeme, a két keze, a mája, a homloka, mindene fázott. Nyár derekán, így mondják, meghűlt. És harmadnapra belehalt a hidegbe. Bihar.
Málna földek mindörökre. Málna földek mindörökre, a homokbucka tövében az erdő, s te, fiatalságot fogságában apád idény munkásaként. Hajnali személyvonat elságult üvegén átnézed a mindörökre szóló málnaföldeket. Milyen intim, szobaszerű egy személyvagon. Üveg alatt fekete-fehér képeken a tenger. Foltozott, fekete műbőr ülésen utaztok apád földjére, s a földről a piacra. Szerelmedet úgy hívják Málna. Mutató ujjával nem csak a június beköszöntét jelzi, hanem az agrárium átmeneti uralmát is életedben. Jobb lenne, gondolod, ha a málna üvegtálkán érkezne asztalunkra, porcukorral púpozva, tejszín habbal az édesszájúaknak, vagy anélkül az olyanoknak, mint te. Ormotlan kerékpárját az útpatkán tolta apád. Átázott, elnehezült szélcseki. Kit érdekelnek egy középkorú mérnökember földműves nosztalgiái júniusban, és egyébként? Mert a kamaszt aligha. Malina tövises, és malina édes. Málna földek mindörökre. Málna földek mindörökre? De még mit nem? Szereted a málnát, de csak mint csemegét. Számodra ez csupán muszáj kertészet, muszáj málna a kényszerített nyáron. Bő 10 éven át takarosan teliszedett, kékrekeszek hű oszlopba rakva, oltárodra helyezve szerelmem Malina. Miközben az osztálytársakat opátiába röpítették szüleik az átforrósodott homokról, neked a föld jutott 10 éven át. De jött a kegyelem a felnővéssel együtt. Megszabadultál. A vakációd ismét vakáció lett, és a málnaföldek mindörökre elvadultak. Ismét felhőtlen öröm a kert, a piac, a június. Minden, ami zöld és nagyra nő. Magadba sűrítve az örömöt, mint a júniust a málna, akárhányszor kivirulsz.
Sovány falata a Liszt Ferenc tér, kicsiny pálya 30 körül. Bróker arcok közt mit keresnél? Paulus másképpen üdvözül. Segíti fensőbb ismerettség, átpörget 7-8 SMS-t még, ez bíz a primadonna lesz. akit rajongással övez az ős Wagner János ügynök. Őt látta Waltraute-ként, és transzba esve jó szerint páhujából bravót üvöltött. Hozsonna túli láthatár. Oszlik a spleen, operabál!
Szabóhoz járni, próbatétel. Első bálozó lomhaság. Ez alól pálunk sem kivétel. Nem varrat, készen vesz ruhát. A Blombergs készletét kevesli, de észín öltönyét beszerzi. Waltraute-t tárcsázza épp. Alakul a télesti kép. Jön a férje is, a lusta festő. Piktúra fene gyereke. Ola és vászonmestere. Hogyha lazul ügynöki gyeplő, mértékadó művészkörök szívében pál, gyakran pörög. Telt ház, a páholyok ragyognak, vezérel hű hostess csapat sodrása Alles Walzer blokknak, egekbe alig haragad. Pál hal a vízben, lelkesebben lubickol ismerős közegben. Ő a krédó pilátusa, ám a ház régről otthona. Amott őrgróf Pallavicini, emitt ittas fővédnökök. Menyasszonykának öltözött kislányok készülnek kiinni édeskés Baileys poharat. A bálkirálynő hol marad?
Ám a legbénább öltözetben sajnos katonatisztjeink pompáznak, szép hitük töretlen, de kimenőjük randa, mint lomtárak avas regimentje, zsinóros pittyés kincstári mette. Pálék, konyhából ne tovább, kezdik a gundel vacsorát. Műcsényi Tramini kíséri a libamáj pástétomot, fafüstjén pátszolt lazacok, tormás, alma saláta égi.
Majd kemencében sült karaj, ölén trombita gomba haj. Új bort, testes villányi merló, főétel oldalán a pár, s a desszerthez nem hígezer jó, hat puttonyos aszúdukál.
Puding ül a szőlőlevérre, fütyülős barack és vidéke kápráztatja el Pauluszt. Megáldja hát az ős humuszt.
Hány ingyenség sarjad belőle? Emeljünk rá új poharat!
Kesernyés kommentárokat mormol, nem tekint urinőre, csak hostessekkel kurizál, a jól lakott vékony kapál.
Közben méhkasként zsong a szála. Csárdások vannak műsorom.
Fintort pazarlunk Bál királyra. Látcsövezés, páholy sorom. Pál a monokróm alkotóval szídja a népet, bús baloldal. A grandiózus bálterem, hát mégiscsak méltó hátterem, s az aranytorkú Waltraute. Becsüld meg pompás kebleit.
Pál ekép szertelenkedik. Berúgni Bayreuthban tanult-e? Mint sok újdonász dáma súg, zenébe fúl a szálazúk.
S Pál besokall a poharaktól. Új szintekig merészkedik. Kakasülő tájon csatangol, elveszíti barátait.
Pár tokás magánénekessel kötözködik. Köszönj le, mester! Majd elillan a folyosón, derül egy dagadt szófosón.
És Bázsivajtól elgyötörten távozni kész. Indul haza. Már hívogatja vánkosa. Elmarad márciusi ködben a High Society óbora, jótékonysági tombola.
Kabátot vesz a foajéban. Soha többé, cvakkos barack. Telítődött. De bora még van. Hóna alatt egy teljes palack. Életre kelti telefonját, üdvözli Terpszikóré szobrát, s különös kép a szfinxeket átszellemülten integet. Hajrá, oroszlán testű kőnő! Megülök csiszolt hátadon. Rút penzumaim átkanyom, eszmélkedem. Strázsán az őrző. Vajon egészség, akarat, sok mulatság közt épp maradt?
A kapuban fáradt nagyasszony. Rágyújt az árkádok alatt. Taxira vár kései placon, szeme Pálunkon megakad. Rózsás Andrássy úti hajnal, megkoszorúzva Edu hajjal, posztveszta. Idény végi kép. Puritán nagyestéjét igazgatja, semmi defektus. Lásd, infrával nem volna gond belőni azt a telefont. Ugyan, aszfaltbetyár gesztus. Szfinx hátán, korhelylovagó, a hölgy már látta valahol.
Ő Ludovika. Józanájer, amely most versenybe lebeg. Szakmáját nézve pszichiáter, ám maga is kedélybeteg.
És szeme körül szarkalábak, de bőre frissebb, mint az átlag. Húsa, ha 40 év letelt, lába parád és mellett telt.
És bár érzem, elválaszthatatlan-e névtől ódonságszaga, akadémiai aula, mégis zengés van benne, dallam, ampír szobák hangulata. Talányos terapeuta. Tehát, Ludovika. Akárki lássa, a bálért nem hebül. Elbúcsúztak kolleginái, s ő itt szobrozik egyedül. Ajándék ez a másodvirágzás. Más kéjekre nyílik kilátás. Ágyába vendéget akar. Kőszínfényű fekete haj sátora omlik homlokára. Mondhatnám békebelien. Ívelt szemöldök, kék a szem, nem kommerszkék, kobalt ragyogása. Rabbi ősökre, az se baj, az orr rajzolata utal.
Rég lelte örömét a názban. Férjét, a pénzügyi mogult, begyűjtötte nagylány korában. Fiút szült, csörtékből okult, viszont a belbudai praxis virul. S mi, nekem a katarzis műve, neki a gyógyítás. Számos agórafóbiás páciens látta rendelőjét. Vacogó pánikbetegek őtőle kaptak új hitet. Éber lelki házkezelőség. Depresszióra biztos ír, Zoloftot s Rivotrilt fölír.
Pál freestyler az utca szinten, észreveszi a ritka nőt. Mint Liv Tyler az anyegimben. Ontja a kéregmélyítő hőt, izzás és bálias pirosság. Ím a testet töltött bizonyosság. Az élet él, élni akar, bővített kiadást akar. A rókaprém s a perzsabunda. Pál hagyja kedves szfinxeit, posztjáról lekecmeredik, és kisvártatva orra bukna, ha nem fogná föl most a nő. 6 óra. Első próbakő. Perc telik. Szótlan szemezéssel. Fegyver ténynek ez épp elég. Pál dohányt kínál. Mit merészel? Átnyitja márkás üvegét, mindketten kortyolnak belőle, maximum 2 lépés előre. Mondatna mást velük a hév, de marad a 2 puszta név. Paulusé és Ludovikáé.
Hová?
Északra, új lépót. Pál bemondja az ultimót.
A női karcos a finálé. Nem követheti a fiút. Előtte lágymányosi út.
Fajtás, az élet jóborából habzsoljatok hát, míg lehet. Nyájas literátori tábor felém a semmi integet. S mint dühöngő tarzuszi pálom magam is fordulatra vágyom, óhajtok szebb életvitelt, s hogy pikirtségem elviselt. Poéta nem vagyok valóban, mint voltam nagyságos Puskinom. Népem ügynökként buzdítom, s ha ölömet lelsz páli szóban, jusson eszedbe térei, ki Pál lépteit mérte ki. Thank you. és jócskán 40. Ön nyilván nimfomán és jócskán 40 éves. Péppé őrölnöm önt régóta esedékes. Nyomaszt, hogy akcióm kimenetele kétes. Ön bojkottál, madam. Impozáns combjait szemlélem, egy hamar kikészülök. Ma győz ön. Attraktív, óriás mellein elidőznöm, miként lehetne? Nincs több érv, mely elcsitít. Úgy szólván szűz vagyok. Ha már unatkozik, mindent mozgósítok, de egyelőre gőzöm sincs, hogy fogok betörni. Frigyünk ezen az őszön időszerű. Kivártam és győzködöm, alig kell. Föltételeket, madám, hiába támaszt. Gyerünk! Elvégre is vajon önnek mit árthat, ha szétszint szállja egy dühött, 20 éves állat?
Popzene! Az édességek a zeneiparban törékeny tárgyai a szeretetnek. Aranyba vonják ólomszürke kedved, és mind azt súgják, meghalhatsz miattam. Tőlük pompás a karácsonyi korzó, beszédük pergő, znamatuk elomló. Az édességek a zeneiparban mind jószagúak és mulattatóak. A színezis barázdák úgy ragyognak, ahogy lakóik, frissen és kinyaltan. Harmadnapon, ha a negyed vigalmi, mi sem könnyebb, mint könnyeid kicsalni. Az édességek a zeneiparban szédítő sejmesek, megnyugtatóak. Még csengettyűz 12 kurta hónap, életük éve, érkeznek hivatlan, és arra kérnek nagy kerek szemekkel. Fogyassz el, éj gyomorra, vagy felejts el. Az édességek a zeneiparban élnek, s éltetnek, hogyha opciót nyersz, fülednek sem lesz átok szó a kommersz. Éjfél után az éterben vihar van. A számért, melynél nincs mi hasznább, az üdvösséget himnuszát eladnád. Az édességek a zeneiparban maguknál nem kínálnak semmi szebbet. Ostrom alá veszik a happy endet, és élmény nem marad előhívatlan. És óhajtod 4 percnyi popzenédet, mert cukra oldja a keserűséget. Az édességek a zeneiparban már megkísértenék a halhatatlant. Nem véletlenül jut részükül magas rang. Időtlen időkig vagyunk divatban. Sok semmiség, ha fontos polcra tesz szert, étel helyett is étked lesz a desszert.
Falk Miksa utca. A festmény mágia föllobban az utcán egy áttetszően tiszta szombat este. És körbeállták mind, kiknek gyönyör, ha tűzre kerül, ami éghető, világ kacatja meddőny esedéke. Anyagmintákat venni élvezet, s mérlegre tenni dupla élvezet. Hol a határ jó és gonosz között? A döntés joga kélyes hatalom. Na és a többi valóban becses? Válságos években alig tudható, hogy ami megmarad, miért marad meg. Így kezdődött az ősz égő örömmel. 7-kor átsétálnak komótosan a Balaton utcáig. Festő megnyomul, morajlik. És egyszerre tűz! A festmény mágia föllobban az úttest közepén. Kényelmes autodafé egy szellős délután. Ők körbeállják a tepsit, melyben épp egy kmeti ég. Hevesebben ver Mátrai szíve. Először vannak társaságban együtt.
Most akkor nekik hogy mutassalak be?
Faggatja Blankát, Mátrai.
Talán mint unokanővéremet? Hisz az vagy.
Ja, hát nem is mint a csajodat.
De hát én minden nap lefekszem veled.
Ez új. Titok.
De mit mondjak nekik? A nőt áldozzam be, vagy a rokont? Egyszerre mind a kettő nem lehetsz. Az egyikről hallgatnom kell szerelmem. A barátaim polgárok, tudod, és nem ismernek téged.
Na, semmi baj. Most csak is egy számít. A válgödör. A nap végén van valakihez odabújni. A válgödör fészkében vár az áldás.
És kacsint jelentőség teljesen.
Ami pedig a vérünket illeti.
Kacsint most vissza a Mátrai.
Vajon tehetünk róla?
Nem.
Soha se lesz gyerekünk is. És aztán legközelebb hozzám a földiek közül. Te vagy.
Vállát puhán érinti meg Karányi. Mátrai élvezi a helyzetet.
Édesem, bemutatom, jó barátom. Kedves Karányi, Blanka. A barátnőm.
Örvendek. Mondták, hogy hasonlítotok.
És mit tudsz erről a kép autódafiról? Ez majdnem barbárság, nem gondolod? Lehangoló, ahogy Pest bedarálja a szép fölöslegét.
Szép? Dehogy is szép. Számomra inkább szívmelengető és ugyanolyan hátborzongató is, ahogyan lassan miszlik be őrli a szennyét, a mocskát, azt a 10 000 tonnányi szemetét.
Honnét a képek?
Kérdezi Blanka.
Vállat von Karányi.
Összevásárolta valaki.
És egyszer sem fogott közben gyanút?
Nem. Hát jól mutattak a kastély falán a hamis kmetik és az abanovákok és szóbelek tucatszám. Messziről. Aztán egyszerre csak elcsodálkozott nagyon, amikor a szakértőt hivatott, hogy felbecsülje. Felesen valódi. Hát mi jobb? Párulja őket, a fenét. Ha megtisztul tőlük a forgalom.
Az élvonalban Ripli és Gulácsi, azaz, hogy Ripplik és Álgulácsik. Nem mása egy valóban létezőnek, hanem koholmány, majdnem mindenestül. Egy virtuális rüpül rónai.
Vizsgálja Blanka a fölhozatalt, és Mátraihoz simul szorosan.
Lehetett volna ilyen képe is. Piacsek bácsi, bárhol.
Hát az miért ne? Ha valaki szerint ez jó pofa csíny. Mi szerintünk viszont nem annyira. Megint a Pitiáner festi tempó, az ismeretlen alkotó szerény, nem botrány, nem is hírnevet akar, hanem csak egy kis pénzt keresni. Mindig a hervasztó megélhetés.
Folytatja a Karányi áttüzesedve.
Hezitál, szép állát simítja Blanka.
És nem vagyok oda Seiberhugóért. Miért őt hamisították? Éppen őt.
Könnyű levenni, jól koppintható.
Mondja Mátrai.
Amire Karányi.
De gyakran Seibert is saját magát utánozza. 1000 Big Bandje van, több tucat cirkusza és női arca. Új Lipócia első udvari festője.
Hát vetélkedjen vele az ismeretlen. Nyomja le a mestert. Ne koppintsa, hanem múlja fölül.
Folytatja Mátrai, Blanka neve.
Más legyen, ha nem jó a második hely. Miért akart az ő bőrébe bújni? Miért nem próbálkozik saját erénnyel? Mert kiszórták a felvételi vizsgán. Ne adta volna föl a nyomorult.
Karányi magasra tartja a képet.
Ez itt egy álcsontvári, ez szerint a Baalbek, vagy Baalbek külső legalább. Ágoston, nézd meg, utoljára nézd meg, búcsúzz el tőle, mert mágiára megy.
És tűzbe vetik a következőt.
Álszűnyi, utoljára látható.
És Blanka szinte sajnálkozva néz.
Egész jó, nem kár érte? Tiszta kontúr. Tulajdonképpen a brandet fizeted meg. A kontár annyi munkát ölt belé, mint Szőnyi maga is ölt volna. Annyit. Sőt. Többet.
Persze.
Kontrázi Karányi.
De hát, ha nincsen saját kézjegye, a név a pajzs, a sors biztos fedője. Az egyéniség védjegye hiányzik, és hogyha nincs személyiség, ezek nem festmények, csak piszkos kartonok. Csak gyarló, múló mázzal összekent hatalmas vásznak. Mágiára velük, megtisztulunk. Szellemi higiénénénk igényli ezt a festmény égetést. Elégetik mindent. Meggátolandó, hogy bármelyik pingálmány valaha visszakerüljön a kereskedésbe. Ezekért nem kár. Ezek égjenek.
Mi asszonyunk. Georg Bár volt a mi asszonyunk templomának építője. Egyszerű ácsmester, aki úgy beszélték, sohasem tette ki a lábát Drezdából. Következésképp, munkája során semmiféle előkép nem lebeghetett a szeme előtt. Ácslétére a kövek szerelmese volt. Kötelezte magát Erős Ágost és a városi tanács előtt, hogy az egész Frauenkirchét az alapoktól a kupolát ékesítő tornyocskáig egyetlen darab fa fölhasználása nélkül kizárólag homokkőből fogja fölépíteni. És föl is építette. Igaz, a 70 éves Bár nem végezhette be művét. 1738. március 30-án, mikor már helyére illesztették a kupola zárókövét, egy állványról lebukva szörnyet halt a mester.
Az időjárási viszonyok káprázatos összjátéka pecsételi meg a 100 főváros sorsát. Az angliai repülőterekről felszálló bombázók már órák óta úton vannak. A város repülési kapacitásuk legtávolabbibb pontjánál fekszik. Csak az utolsó pillanatban tisztul ki a zárt felhőtakaró Drezda fölött, és a bombázás kezdetét jelző vörös világító bombát pontosan oda tudják ledobni, ahová azt eleve szánták. Az Elba partján álló sportstadion gyepére.
A Frauenkirche kőlapjai nem voltak cementtel, malterral vagy bármely más kötőanyaggal összeforrasztva. Tulajdon súlyuk préselte egymáshoz őket, miként az antik szentélyek köveit. A nehézkedés örökbecső emlékműve született meg az új piac téren. Egyik méltatója a Wertheim szekrényekhez hasonlította a mi asszonyunk templomát. Külső erők csupán karcolásokat ejthetnek rajta, de nem férkőzhetnek a belsejébe. Ez a feltörhetetlen, kőből való szelence nem lehet tüzek martaléka, és nem árthat neki az emberi ármány. Drezda 1760-as ostromának idején a porosz ágyúgolyók egyszerűen lepattantak a kupola kőkockáiról.
Legyező alakban terül szét a bombázó kötelék az óváros egé. A pilóták alig ütköznek ellenállásba. Drezda, e stratégiailag jelentéktelen műkincsváros egész légvédelmét a keleti frontra szállították. A bombázók az úgynevezett háztömb bontó légiaknák mellett csak nem 500 000 gyújtóbombával szórják meg a város központot. A tűzfészkek fölött erős a légáramlás. Az átforrósodó levegő kicserélődik az oxigéndús rétegekkel, és így olyan tűzvihar bontakozik ki, mely lángba borítja az éppen maradt házakat is. A heves légmozgás orkánszerű szelet kavar. A pilótáknak nincs idejük körözni. Utolsó csöpp üzemanyagukat felhasználva térnek vissza honi reptereikre. Néhány gép kényszerleszállást hajt végre a francia tengerparton.
A mi asszonyunk temploma nem húshagyó kedd éjszakáján semmisült meg. Végzete 1945. február 15-én, a bombázás harmadnapján, a délelőtti órákban teljesedett be. Az ablakon át a hajóba csapódó gyújtóbombák az összes fa alkatrészt lángba borították. Padokat, lépcsőket, erkélyeket és korlátokat, a több emelet magas szószéket meg az oltárt. Égtek a tojásdad alakú hajót körbefutó karzatok, amelyek inkább emlékeztettek színházi páholyokra vagy római kolumbáriumokra, mint templomi berendezésre. De az protestáns stílus, és azért kifogásolni nem szabad. Olyan hőség keletkezett, hogy azt már a homokkőből rakott kupola sem bírhatta tovább. Ráomlott a hajóra, a katakombákig beszakítva az építményt. Ledőlt Luther Mártonnak a templom előtt álló hatalmas bronzszobra is. Az óriási robaj még a viszonylag távol eső kerületek utcáin is hallható volt.
A gyönyörű gyár. Olyan az ország, mint a gyönyörű gyár a Révész utca végén kulcsra zárva. Emlékszik, mint a játszótéri Pázsit a felnőtt század kisgyermekkorára. Egyrészt téglából, egyrészt műanyagból, két holdnyi föld, világtól elhagyott. Kemény művészet kell, hogy összetartsa a gazdátlanul tengő anyagot. A plétető lejtői mennyi monzárt, s legszebb a tornyok cukorsüvege. Ha kialudna egyszer a kemence, az utca jéghidegre hűlne le. A portás lustán megzördíti kulcsát, belül csupa tűz, kifelé komoly. Az egyetlen hír ösztönéletéről a kéményből felszálló füstgomoly. Éppen ilyen gyönyörű gyár az ország. Legszúrtosabb a szabadok közül. Ha készen kapja félig kész jövőjét, szerencséjének dehogy is örül. És nyögi azt a hülye hagyományát, hogy nem cselekszik isteni parancsra. A túlélésre gondja van, kaput zár, hogy műszak végén bús fejét lehajtsa. A változások őre változáskor, akár a népe, oly tanácstalan. De akkor is szép, hogyha tetsz halott. Mert akárhogy nézem, ragyogása van. Fölébreszthetném, mint vendég a portást, de egy káromkodásával megölne. Csak alszik, mintha kisgyermekkorában alszik. Akármi lehet még belőle. Thank you.
fűvészkert. Szombat délután a fűvészkertbe mennek. Ágoston ötletére dupla kedvel, mert Blanka is kívánja még a zöldet. Föltűnnek első pillantásra is a barátságos macskák is mindenütt. Mindig van pár círmos, egy fekete. És az érinthető szürke óriás, aki a pénztárnál posztol, örök. Örök, bár Blanka nem hajol le hozzá. Enyájas óriás fogadja őket és a kastély. Itt bujkált Bajcsi Zsirinszki, a politikus. Álnével lakott ebben a pergővakolatú apró kastélyban, s vasöklű pribékek innét hurcolták el. 44 szürke őszén. Ez Józsefváros, édes övezet. Sötétedés után igen brutális környék, de itt a szíve. Gyönyörű szív. 150 éve erősen dobog. Egy méla kertész komposztot lapától, látogatók alig. Őszi kert, mely burjánzásnak indult, mint az éden, krizantémostól, dáliástól. Újong a bogaernyőkben nyíló rózsaszínű varjúhájat meglátva Mátrai, és Blanka kék szakálvilágra bukkan. Szívós kacsaival milyen kiterjedt a kastély megkopott homozatára s a mészkőtömbökre kapaszkodó vadszőlő. Rőtbarna mamutfenyők sorakoznak balról a gesztenyék közt, és aranysárga gingobilobák középen felhasított legyezőkkel. Sötét vörösbe öltözött varázsfák, s okkerben topzódó juharözön. Letűnt, kimúlt, megdőlt a zöld uralma. Az egynyáriak holt ágyásai. Az algalepte nádastó, amely szigetet nyaldosott körül, s a hídját a vörösinges pásztorok ügyelték, eltűnt egy klinika alatt. A bővíz csöpp maradéka csillan, ekkora tükörben nézi önmagát a parton a kertilak, és száraz érmeder fut a tóparttól a labor felé. Csönd. Réges-régen szétcsákányozott gót műromjai nélkül sem csupasz az összezsugorodott csodakert, az elhanyagolt éden kis darabja. A pálmaházi párában erős csók. Nyakukba kitartóan víz csorog. Trópus lesz Blanka combjai között is, és elindul unokaöccse felé. De a cirógatásra, megbocsáss, ma kevéssé fogékony Mátrai. A fűszerillet is csak folytogatja, kilép a húsos levelek alól. Most átvágnak a veteményesen. Az üvegházban mérges konyvirágok. Az orhide a házban furcsa béke, a plafonik kúszó vanília köti le a figyelmüket. De aztán a bromélia házban szóra szó, minden hang csíp, és mind fölösleges. A Viktória házban hidegülnek. Ágoston elhúzódik. Mire Blanka? Erőszakkal nem foglak simogatni. Ágoston elfordul Blankától, ellép pár métert. Döbbenten néz egy növényt. Hangos beszédet hall. Fölfigyel egy 6 év körüli furcsa kisfiúra a pszichiátria mögött a hátsó udvarban, amely a szomszédos a kerttel. Rikácsol, lepisszegik, újra őrjünk. Talán most vitték át a szüleit tanástalan orvostól, aki lemondott róla, mert kezelhetetlen. Képzelődsz. Mátraiék a kerítés túloldalán a fűvészkertben állnak, ahol közvetlenül a pálmaház mellett egy tágas gazdasági udvar terpeszkedik, rozsdálva, lélegezve. A dróton túl csupasz betonplatón eléggé tépett nagy macskák napoznak, egy fekete kandúr és rengeteg círmos, fehérek is. Az egyiküknek nagyon nincs rendbe a szeme, be van ragadva. Ételt szimatol szegény, hártya fedi szembogarát. Maródi? Milyen beteges macskák? Cic. Nincs ronda macska. A bolond fiú próbálja becserkészni ezt a félvak fehér círmost, oson, és egyszerre tiszta erőből Jól oldalba rúgja, aztán sunyi még egyszer, még elfutni sem tud a szerencsétlen pára. Ez nem igaz, hát nem igaz, hüledezik Mátray. Mit csináltál, bazd meg? Hozzá ne menjulni még egyszer, üvölt át a dróton. Vagy esküszöm, hogy átmegyek, öcsi, takarodj innen. Hallod, kisfiam? Előkerülnek a szülők. Na-na, el lehet vinni a cicát, ha tetszik. Ágoston öklét rázza oda átra. Tűnés! De Blanka átkarolja nyomban. Ágoston, elragadtattad magad. Verekedni szeretnél a szülőkkel. Ne mondd, hogy téged mindez hidegen hagy. Úriember létedre kiabálsz. Egészen kivetkőztél önmagadból. Nem látod? Hófehérke menthetetlen. Nem tudsz segíteni. Ha nézd, ez a rendje. Kiválasztódás. És tizedelés. Jó, hát amúgy szörnyű. Nem tudsz mit kitalálni. Nem lehetsz őr mindegyik macska mellett. Világos. Ez a kisgyerek bolond. Ez a kegyetlenség nincs, nehogy is nincs. Szerintem nem bolond, gonosz, tudod? Csak is azért tréfálkozol velem, hogy ellent mondhass nekem 10 000-szer. Suttogja lassan megfontoltam Blanka. Föloldódni a másik életében mokka cukorként nem nekem való.
Orcikert. A megszakított térzene, a pauza állott levegője áthat, és jó kedvünk látványosan alább hagy. A kert, mintha vérezne. Az incsiklandóan ismerős táj, párocskák, a kávégőze, esztrád, lecsengő ág. Dehogy hárítom, esztrád. Minden kötés régről erős. De kettősünk régóta tarthatatlan. Tópart. Bár nem vagyunk végképp zavarban, távoznunk rég ajánlatos. Még végigmérsz a sétányról kiérve. Meséld el. Széteső nászunk mi végre? Már nem vagyok kívánatos.
Fürdőhely futtában. A látkép betegszik a Sorrentóival. Mégis úgy kapod a kezed a szájad elé, mintha hullát találtál volna. A Pannondombon faverandás kísértett város. Ideföntről a tóhoz költözött az élet. S e vicinális Wiesbadent, e fiók Sorrentót itt hagyta gondozatlanul. Villáról villára megejtőbb a kicsorbult akaratképe. Bedőlt kertvendéglőkkel, zsúrteraszokkal. A másolt Magyarország mindig elfekvőben nyújtja a legpompásabb látványt. Kifakultában a leggyönyörűbb. Nagyságos július, a zöld orgona pontja. Mégis a hely szelleme mit sem törődik a szezonnal. Durcásan telel. Lengő ablaktábla egy lakatlan házon. Rossz jel. Annyit tesz, haldokló. Átmozgatja a száraz szél az avart. Minden földre fektetett vitorlát megemel, s átrendezi a nyesedék ágakrácsát. Látod, a sétaút tel is tele mediterrán másolatokkal. Látni való, a magyar lanka magához hasonlítja az északról délről kölcsönzött formát, s használat közben nábobi gőggel kifakítja, tégláig csupaszítja. Csak így lesz otthonos. A másolt Magyarország emelkedőben olyan bájos, tékozó mindig, túlzásaiban a legmagyarabb. Szorongattatásaiban érzi magát otthon. S a válságkezelésben éppen ezért csapnivalóan ügyetlen. A Katlanban stadion. 500 000 lélekre, úgynevezett szurkolókra méretezve. A lelátó karéja sosem épült meg, mert a kezdeményezésen mindig áldás, s a befejezésen átokül. Száraz szélben kavarognak a zöld részei. Vihar kotorja föl az aprólékot a völgyből. Zúgós nap srapnelekként, átok bogarakként arcunkba csapódnak a törgylevelek. Milyen érzés? Hát jó, de azért meneküljünk. Ha bekopogtatnánk valahová, kávékrém barna lambéria fogadna. Nyikorgó csigalépcső, hamiskás mosoly. Amíg összejártak pókerezni, sikamlós vicceket mesélt a pezsgőgyáros a főpolgármester névnapján. Az asszonyok törtfehér, magasnyakú ruhát viseltek, csak ritkán jártak úszni, messze a tó. S a szomszédjuk maga Huszka Jenő volt. Erős nap. A vízről hazatérőben vörös égbolt háttere előtt lassan körvonalat öltött a legelső fatornác, majd az utolsó, az övék. Porhanyos hús illata szökött ki a szabadba. Fanatikusan tomboltak a tücskök. A család vacsora előtt szétszóródott a szobákban, és amikor végre megerett az eső, sorra kicsapódtak a barna zsaluk. Levegőt végre! A nők lámpánál még olvastak egy órácskát. Biztonságos téli kert. Finom, tömény, 1910. A nap sormetszete, másfél óránként a vonat füty. És mikor már fél óránként volt vonat, mit hoztak a 60-as évek? Paprika csárdás nyüzsgést, másféle idilt. Az is nagyra törő volt, az a másik hiába valóság. Abból lett ez a mostani fürdőhely zombi. Abból maradt hátra a vendégül szkeletonja. Leleményesen panorámának hívták. A kilátást azóta nagyrészt benőtték a fák. Vöröskő lábazatával, többszintes terasszával, most is nagyon várakozás teljes. Mielőtt eljön a megváltó dózer, csíkos napernyőt képzelek a csonkán meredő vasoszlopokra. Kapatos billentyűst a betonpódiumra. Valahány korszakváltás vesztese. Minden szöglet olyan, mint mustárgáz támadás után. Az üvegszekrénykéből eltűnt a kivilágított étlap, s nem hallani többé. Két cordon bleu rendel. Mikor már nem remélünk fokozást, a sétány alján kibelezett hotelbe botlunk. Újra hasznosíthatatlan. Konzerválásra sem méltó. Mégis beleborzongunk. Ez a legdekadensebb. Nyitva van. Padlóján üvegcserép. Szétcsúszott parketta szeletek. Portálja mögé természetesen Jack Torrance-et ültetném, ha állás nélkül volna mostanában. Fricska a hajdani jól fésült nyaralóknak. A falon pajzán graffitik, Gyula jóvágású gyerek, és így tovább. Az elődjében bált rendeztek. Ugye még Huszka is ott volt? Igenis, bált a Sirályban. Jól hangzik, nem? A gördeszkapálya, mint valami törzsi kegyhely, aszfaltján hemzsegnek a krétarajzok. Kaján fallosz meredez mindenhol, villognak szigorúbbnál szigorúbb tarkoponyák. Kézen fogva követ minket egy poszthippi pár. Egy szál fürdőruhában. Ahhoz képest szemérmetlen csupaszon, hogy már dúl a vihar. Nekik is tetszik az ég színe, fürdeni mennek. Próbál markában tartani a hely. Nyugatra nem enged. Bozott tűz idején összetorlódnak a parton a veszteglő expresszek. Nyári gyarmat. Senki se tudja, mikor indul a városba vonat. Szemközt fél tucat üzemen kívüli vulkán. Thank you.
Szemlőhegyi barlang. Akiért kockázatot néha vállalt, az Blanka volt. Mit tettem Fruzsináért? Semmit sem. Gondol bele, Mátrai. Az egész közeledésem ügyetlen. Hiába őszinte, komoly, heves, ha a rutinom mindent köti, szabályozza. Valójában alig sem ismerem. Párszor láttam őt, és egyszer a szobáját. Valamiért mégis őt képzelem új életem pozitív pólusának. A barátnője lent vár Fruzsinára, nagyon magas és nagyon szőke lány. Jön a villamos. Arról buszra szállnak. Mátrai gyorsít és követi őket. Látja, hogy a szemlőhegyi barlang előtt lépnek le a kettesben a buszról. Előcsarnok, a pénztár sorban állnak. Jön a vezető, alacsony fiú. Sikerült a csoportba besorolni, sóhajt föl kipirulva Mátrai. Ide magától mikor jönne ő? Lejtős táró a bejárat, vasajtó. Hűvös van, pormentes a levegő. Ez üledékes kőzet, oldható, amelyben utat vájt a meleg áram. Találkozott a mélyből feltörő hévíz, a földfelszín felől szivárgó hideg karsztvízzel, így a vezetőjük. Hévíz és karsztvíz, ha ők egyesülnek, nászunk gyümölcse barlang lesz, ilyesmi. Hallgatják elbűvölve a fiút. Közben Mátrai előre figyel. Nehéz biztos távolságban maradni. Bár néha szem elől téveszti őket, látja, legelől haladnak a nők. Hallja, a nők találgatnak elől, hogy karfiószerű, brokkoliszerű, vagy pattogatott kukoricaszerű, a víz a szétválasztó, a gőz a szobrász, hab lett a kőből, s habból megint kő. Szétszóródnak egy nagy kerekteremben. Mintha bekebelezte volna őket egy nagy étvágyú hüllős, ők derűsen bolyonganának a beleiben, járnák zsigereit, máját, veséjét. Dobog a szíve, lüktet az agya. Szervek lugas a mészpáncélborokban. Most csőszerű az út. Összenevetnek a paplanszerű alakzatokon. Ez egy nyugtalankodó denevér volt? Kérdezi barátnőjét Fruzsina. De csak az agyadban. Jó, angyalom. Kis termek. Akna? Kitágul a járat. Egy óriási tér balkonnal ékes. A nagy terem falán a démoni lakókkal, a boszorkány horgasorral, a mély királya kezében a könyvvel. Zene csendül föl, ezoterikus. Elágazás, s újabb, kiépítetlen szűkület torka. Letérők sötétben. Útjukat karcsú létre állja el. Eddig tart a civilizáció a zenéjével, korláttal, betonnal. Ma nem juthatunk el a föld szívéig, pedig a föld szíve, hát az csúcs! Sajdálkozik a fiú. Mátrai Fruzsinát nézi, aki hunyorítva a létrát méricskéri, fölteszi kecses lábát a legelső fokra. És milyen? Kérdi a nagyon magas lány. A cseppkő oltáron egy vörös erektől beállózott fehér aragonit szív. Áradozik transzban a vezetőjük, aki már láthatta a föld szívét. Te itt, Ágoston? Kérdi Fruzsina. Mátrai megretten, hogy észrevették. Ez óhatatlan, hisz közös csoportba sorolt be. Hát mit remélt? Hát végül is ezt. Nagy szó. Most össze tudnak mosolyogni. De kifelé előre menekül. Siet a kocsijához. Pánikban indít. A józanító zuhany jól esik majd. És jól esik utána elaludni. És forgolódni is. Álomtalan. Hipnotizálni, amíg az enyém lesz. Egy csoda orbitális hülyeség. Egy cseppkő egy centie, durva 100 év. Egy napom egy centie, mennyit ér?
Philosophy of Sherpa. A lelked alaptáborában, a néma csúcs alatt serpák sátraznak kék hidegben. Amíg te mászod rendületlen kancsendzöngáidat. Feszít a mítosz késztetése, s ha megdőlsz, jaj neked. Gyakorolván a csúcsra tartást bejárod éber nyugtalanság a korlátlan teret. Van szikla, mely tapinthatatlan, fellegbe bújt ikon, csipkézet, vesztéssel határos, és mágnesvonzás, mely halálos, kancsendzöngáidon. Meghágható hegy, hübrisz és hó. Bérced mi haszna, lásd. Sorszámot kell szereznem itt fent. Tudod, idegesíti Istent minden csúcstámadás.
Az árusok szemébe ne, de akkor hova nézzek? Kerülni kell az árusok szemét, kelet. Körszakállas férfi viszi holmiát a hídon át. Valami lepottya. Ah, egy fekete kefe, haó! A férfi visszafordul, sóhajt egy nagyot, és hiába tiltakoznánk, álmélkodva a kezet csókol neked, majd nekem. Nem jó androgűn oligarchának lenni. Haladnánk tovább. De nem lehet, mert pak a földre, fadoboz kerül elő, a szakállas kéri, arra tegyed a bakancsod. Mandzsár pasa! Elkapja pillantásom, horgot így akaszt belém, súvickolni kezd. Velúrbőr. Így aztán nem csak kéretlenül, hanem jócskán szakszerűtlenül is. Előkerül a barátja. Ezeknek valahogy mindig akad mozgósítható cimborájuk a közelben. És egy-kettő, a te cipődet is pucolja már. Állj! A szakállas pénzt kér. Érted? A késcsók után. Micsoda presztízsvesztés két perc alatt. Válvonogatva adunk. Paper! Mondja. Az apró nem elég. 5 gyereke van, és az egyiknek műtétje lesz. Ő pedig láthatóan fogatlan. Trükk volt-e? Találgatod. A foga? Nem. A lehulló szerszám? A haver? Miért ne? Ugyanígy cibálnak be szőnyegboltba, büfébe. Kerülni kell a lakosság szemét, vagy lépremész. Nem vérbeli csalók, csak valamiképpen élniük kell. De akkor hova nézzek? Mindig az öbörre, csinos homlokzatokra, célra tarts, és tempód meggyőző legyen.
A kőomlások és a vízmosások, a hegyi kerékpárok vájta árok, tört gajak, gyökerestül kicsavart fák, és szeptember túlságos napsütése.
Mint egy vallás. Nekem havonta egyszer el kell magányosan zarándokolnom a szentélyhez. Nem akarok zavarni senkit.
Ujjai közt hibátlan hárslevél, recés szélű, szívalakú, elejti. Elejti a hárslevelet Mátrai. A hegyre egyedül indul. Semmilyen találka nincs megbeszélve mára senkivel. De úgy vágyik a zöldbe, mint soha.
Így volt reggel. Aztán üzenet is jött. Ma reggel kapott egy üzenetet.
Ágoston, merre jársz ma délután?
Ő, boldog Isten, Horváth Fruzsina.
Gondolta a gimnazista izgalommal. 6 hete nem látták egymást a barlang óta, ahol nem volt beszéd.
Ki tudja, mi lehet vele, és mi az indítéka. Azt írja, éppen megjött messziről. Szombat. Ez nem alamizsna időpont.
Elmondhatatlanul üres a város. Hát népes is be víg seregeiddel.
Világosodik lassan Mátrai.
Ma nem mennék tömegbe.
Értem. Akkor hol?
Legyen a 3-as határhegyen.
Ez kell most. Viaszos vászon idill. A helyszín legyen a 3-as határhegy, a mélyben üres hangárjaival és tarka sárkány repülőivel.
Birkáival és antik pásztorával és üde szerelmes párjaival.
És gyűjjön össze minden, ami csak használható a halál ellenében.
A hegyre menet galagonya szúrjon.
S feketélő bodza várjon a csúcson.
És nőjön ifjú savanyú szeder.
Vénen és föltétlen odaadásban üljünk egy órát, minden apropó nélkül.
És legyen körülöttünk elképesztően jó a levegő.
Egy udvarház tárja ki termeit, és legyen panorámás körterasz. Muskátlis ládák.
És szuvas fakorlát.
Kávészínlábazat, viaszfehér fal. A késő 80-as évek ügyetlen, bumfordi, szörnyen magának való Magyarországa.
Vésd eszedbe minden relikviáját. Ez holnapra nem lesz. Épített csenevész nyomaiban sem.
Üljünk asztalhoz, nagy séta után. Őrizzük azt a szombati hitet, hogy leereszkedni a katlanba nem kell.
Lófarkas szőkepincér lány szaladjon, hogy fölvegye a rendelést.
Legyen a háttérben piros-fehérre festett adótorony. Hullámokat tereljen.
Legyen hőség. S a rózsaszín leandert kövérkés dongó dönge körbe. És dünnyögje nekünk együgyű dalát.
Legyenek körben azurkék napernyők.
S elfödni mind a külön bűneinket, viruljon 4 irányban, zöld özön.
Viruljon 4 irányban, zöld özön.
Viruljon 4 irányban, zöld özön.